Vendégünk itt a stúdióban Ferge Zsuzsa, szociológus, akit önök is kérdezhetnek élő egyenes adásban délután 4 óra és 5 óra között itt az Inforádióban. A telefonszámunk 483 26 26, és van egy SMS számunk is, a 0620 958 55 55. A témánk pedig elsősorban az, hogy hogyan kellene változnia Magyarországon a szociális támogatások rendszerének, szükség van-e úgynevezett szociális fordulatra, mit kellene változtatni a szegények támogatásán, a családtámogatási rendszeren, vagy éppen hogyan kellene átalakítani, ez már kicsit másik téma, a nyugdíjrendszert. Ferge Zsuzsa ezekkel a problémákkal foglalkozik, hívják tehát őt a 483 26 26-os telefonszámon, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot
Köszönöm, hogy
kívánok!
meghívtak.
Tegnap ő részt vett egy szocialista párti rendezvényen, amelynek gyakorlatilag az volt a alcíme, hogy Magyarország ma, Magyarország holnap, de ez a szocialista pártnak egy úgynevezett kormányváltó rendezvénye volt. Az, hogy ön ezen a rendezvényen felszólalt és elemezte a hazai szociális támogatások rendszerét, ez jelzi-e azt, hogy ön inkább a szocialista párt által javasolt vagy támogatott politikát követni szociális tekintetben?
Én minden pártot támogatok, amelyik baloldali, humánus, liberális értékeket követ, tehát valahol valóban a szociáldemokrácia liberalizmus között vagyok, és ennek következtében hát alapvetően ezeké a pártoké a szimpátiám. Ha úgy tetszik, akkor igen azoké, amelyek le akarnak váltani egy olyan kormányzatot, amelyik egyre erőteljesebben csúszik a jobb oldal felé, és mondjuk úgy, hogy az autokratizmus felé. Tehát
És ez mondjuk mit jelent a szociális
a
rendszerben?
szociálpolitikában ez egyfelől azt jelent, hát jelenti a retorika, a szavak és a valóság közötti nagyon nagy különbséget. Szavakban ez a szociálpolitika nagyon sokszor nagyon jó, és nagyon sok olyasmit csinál, amit én magam boldogan támogatnék. A valóság azonban hát nagyon jelentősen eltérhet a retorikától. Az egyik kérdés a kapkodás. Rengeteg a rögtönzés, nincs összetartozó szociálpolitika. Egyetlen példát mondok, ugye volt a gyermekvédelmi támogatás, amelyik jogszerűen járt a gyerekek egy harmadának, és amit teljesen ötletszerűen változtatott meg az országgyűlés úgynevezett kiegészítő családi pótlékra a múlt évi költségvetési vitakor. Egyszerűen azért, mert a szocialisták és a szabaddemokraták azt javasolták, hogy az egyre növekvő adókedvezménynek legyen egy ellensúlya. Ez az ellensúly nem történt meg, csak egy meglévő ellátást átkereszteltek, azt a mechanizmust, amely eddig működött, tehát hogy azt a nyugdíjminimumhoz indexelték, azt megszüntették, és ugyanakkor úgy tűnik, hát ezt maga a miniszterelnök mondotta el, hogy a jogszerű támogatásból egyre inkább egy ilyen az önkormányzatok által eldöntött személyre szabott, magyarán kegyellátást akarnának csinálni.
Ön ezek szerint akkor nem ért egyet a jelenlegi kormány szociális támogatási rendszerével? Magyarul azzal a filozófiával, amit ugye többek között a szociális és családügyi miniszter is többször megfogalmazott, ami nagyon röviden az ő megfogalmazása szerint azt mondja, hogy a munka megbecsülése, tehát a középrétegek, ezen belül is az alsó középrétegek megerősítése, hogy megakadályozzák ezeknek a rétegeknek a további lecsúszását, és annak, ahogyan ő fogalmaz, a segélyezési szemléletnek a megszüntetése, amely a passzivitásra késztet, vagyis hogy odaadják a segélyt anélkül, hogy a saját erőt megmozgatnák. Tehát ez röviden összefoglalja nagyon jól a jelenlegi kormány támogatási filozófiáját, ezzel ön ezek szerint nem ért egyet.
Nagyon nem értek egyet avval, hogy a szegényeket lényegében önhibásaknak is tekintik, tehát aki szegény, az maga tehet róla. A munkanélküliség annak ellenére, hogy számos faluban, főleg a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 60-70-90%-os lehet, továbbra is önhibának tekintik, csak ilyen 30 napos a közmunkát központosították, tehát most már csak közhasznú munkát lehet végezni, de ez vagy van, vagy nincs. Mindenképpen arról van szó, hogy stigmatizálni a szegénységet, és ugyanakkor nem igazán venni róla tudomást. Tehát ezeken a mondásokon kívül nincs szó szegénységről. Azért nem akarok belemenni abba az utcába, hogy szociálpolitikai reformra és fordulatra van szükség, mert rettenetesen félek ezektől a szavaktól, hogy mit is rejtenek. Minden egyes, tehát a szemlélet magát valóban úgy gondolom, hogy itt nem a középosztály, hanem a közép és felső osztály erősítéséről van szó, hiszen ezeket a kedvezményeket mindenki megkapja, akinek, aki deréktól felfelé van, és kiváltképpen nem értek egyet a szegények kirekesztésével, stigmatizálásával, a jogoknak a gyengülésével és az ellátások hihetetlenül alacsony, rossz színvonalával. Nem értek egyet avval sem, hogy megint szavakban már kimondódott, hogy gyermekes családok kilakoltatásával majd teszünk valamit, de ugyanakkor ez az Alkotmánybíróság megerősítésével folyik. Tehát igazában minden egyes ellátást egy más szemléletbe illesztenék, de mégsem szeretnék reformról vagy fordulatról beszélni. Nyugalom kellene ennek az országnak, és az, hogy ne állandó rögtönzések és rángások legyenek. Ide tartozik a nyugdíjreform kérdése. A nyugdíjreform 10 millió ember nyugdíjreformja és 40-50 évre szól. Nem lehet egy országgal azt csinálni, hogy 5 percenként, 2 évenként, 3 évenként változtatni. Az előző nyugdíjreformot magam rossznak tartottam, nem értettem egyet avval, hogy az alappillér úgy maradt, vagy illetőleg...
Hogy az állami rendszer, az állami nyugdíj...
Én nem hívom ezt államinak, ez nem állami rendszer, ez egy közös rendszer, amelynek az állam... Ehhez az államnak csak annyi köze szabadna, hogy legyen, hogy a szabályokat felállítja, a szabályok betartásán őrködik, és azon, hogy a rendszer, ami fölött valamilyen felügyelő bizottság, amely résztvevőkből és az államból áll, működik, hogy minden átlátható legyen. De ez nem állami rendszer, ez egy államilag garantált és állami szabályokkal működő közös rendszer. Ennek a közös rendszernek a javítása közügy. Akkor is alapvetően az volt a problémánk, hogy a közös rendszer aláásása egy másik pillérrel, de erről most, tehát ezt én magam rossznak tartottam.
De hát most ugyanez jelenik meg a miniszterelnök és a mostani kormánypolitikusok
Igen,
nyilatkozataiban.
A probléma itt az, hogyha egy szerződés már meg van kötve, akkor azt a szerződést felülírni, ez megint csak az idegrángatások közé tartozik. Tehát ha ez 6%-on mondjuk megáll, már ez is probléma, már ez is szerződésszegés, hiszen az eredeti törvény azt mondta, hogy 8%-ig emelkedik.
A magánnyugdíjpénz
A
pedig
magánnyugdíj.
hozzájárulása.
A szabályai nem voltak rendesen kidolgozva, az, hogy mi történik a rokkant, stb. Ellátásokkal nem volt kidolgozva. Amikor a 6%-on leállították, nem dolgozták ki, hogy milyen ellentételezés jár azoknak, akik másra számítottak. Tehát rengeteg hiba volt a 97-es törvénnyel, de úgy gondolom, hogy még nagyobb történik most. Egyfelől szerződések felülírása, másfelől egy olyan nyugdíjrendszer tervezése, lényegében a nyilvánosság informálása nélkül, ami tulajdonképpen az egész köznyugdíjrendszert magánnyugdíjrendszerré teszi, csak nem magánpénztár a kezébe adja. A logika ugyanaz, hogy mindenki azt kapja vissza, amit befizetett, az özvegyeknek, árváknak, rokkantaknak, erőnyugdíjasoknak, azokat betesszük a szociális segélyrendszerbe, megszűnik a nyugdíjnak az a két lényege, vagy három lényege, hogy ez egy szolidarisztikus rendszer, ami tükrözi a generációkon belüli és a generáció közti szolidaritást. Ez egy olyan rendszer, ami közös, közügy, a köznek van hozzá köze és átlátható, és ez nem, hogy mondjam, nem részben piaci, de nagyon jelentős részben társadalmi alapon működik. Harmadik ismérve az, hogy ez egy közös erő, amelyik az egyre erősödő magántőkével szemben valami, ami a közé. Abban a pillanatban, hogy ezt átírom, akkor ez a köz érdekeltség is megszűnik.
Ugye, hogyha jól értem, akkor nem csak a kapkodással, hanem a súlypontokkal is gondja van abban a tekintetben, ugye, amit a jelenlegi kormány követ, de mit remél a szocialistáktól, a szocialista pártól? Ugye ez a tegnapi konferencián is kiderült, hogy ők ugye a gyermek a különböző adókedvezmények mellett az egyéb támogatásokat is szeretnék növelni. Viszont ilyenkor mindig bejön a képbe a pénzkérdés, ami előbb vagy utóbb arra készteti a kormányokat, hogy mégis valamilyen súlypontokat kialakítsanak. A jelenlegi kormány a családot helyezte, vagy a családtámogatási rendszert helyezte a középpontba. Ön szerint egy következő kormánynak akkor nem ezt kellene követnie?
Tegnap, hát többen beszéltek ott Lengyel László elsősorban arról, hogy ezzel a politiká, hogy nem lehet nem csatlakozni Európához, és ezzel a politikával alig képzelhető el, nagyon nehéz, tehát ezen változtatni kell. Pecsnik Mária a gazdaságról, én magam a társadalomról és a szociálpolitikáról. Ennek kapcsán azt hangsúlyoztam, hogy a hangsúly nem egy rendszeren kell, hogy legyen, hanem egy értékrenden, amelyik egy európai értékrend, aminek a középpontjában a biztonság, a szolidaritás, a társadalom összetartása, összetartozása és az egyének szabadsága és részvétele van.
Tehát csak
Tehát
a család kihangsúlyozása akkor az ön értelmezésében nem tartozik ebbe a nyugat-európai értékrendbe?
ne, így nem. A család rendkívül fontos, de 10 millió ember él az országban, és ebből a 10 millióból hát körülbelül 2,5 millió gyerek és a hozzájuk tartozó szülők élnek olyan családban, amely itt a középpontban van. Ezen kívül vannak az idősek és az egyedülállók, a gyereket egyedülnevelők, még nagyon sok mindenki, és én azt gondolom, hogy az a gondolat, hogy Magyarország mindenkié, és a problémák súlyosságától függően kell a szükségletekre reagálni, ezek alapvető gondolatok. A családok támogatását azt gondolom, hogy a szocialisták akár egyetértenek, akár nem az adókedvezmény jelenlegi helyzetében nem fogják változtatni, mert politikailag szerzett jogról van szó, amelyet lehetetlen megváltoztatni, de alulról ki lehet egészíteni úgynevezett negatív adórendszerrel. Tehát amelyet egyébként még a liberális államok, tehát Anglia és Amerika is alkalmaznak. Úgyhogy a hangsúly azon van, hogy az emberek jóléte és biztonsága és szabadsága növekedjen különböző eszközökkel.
Az eddigi, a rendszerváltás óta hivatalba lépett kormányokat nagyon röviden hogyan értékelni szociális támogatási politika szempontjából? Melyiket tartja mondjuk a legjobbnak és a legrosszabbnak, így leegyszerűsítve?
Mindegyiket arctalannak tartom, egyiknek sem volt valamilyen központi olyan értékprogramja, amelyik összhangban lenne egy modern Európa felé tartó társadalommal. Az első kormány hozott jó és nagyon rossz fajta intézkedéseket, és nagyon sok minden kicsúszott a látóköréből. Javára kell írni, hogy nem engedett annak a nyomásnak, hogy most azonnal radikálisan csökkenteni kell a nyugdíjakat és más szociális ellátásokat. Tudnélik, ez nem az ország 50-60, hanem 70-80%-át döntötte volna végzetesen nyomorba. A második kormány jó programmal indult, 95-ben jött a Bokros csomag, amelynek a gazdasági része elkerülhetetlen volt, a szociális része azt gondolom szociálpolitikailag elfogadhatatlan és politikailag káros, tehát a családi pótlék megkurtítása. Ugyanakkor az utána hozott egy-két törvény, gyerekvédelmi törvény, fogyatékos törvény, ezek tisztességes szemléletű törvények, csak nagyon kevés történt az ügyben. Máig nem állt föl a gyerekvédelmi szolgálat, máig nincs kidolgozva az, hogy mi is történjen a fogyatékosokkal. Tehát ez egy nagyon vegyes arcú kormány. Liberális is volt, szocialista is volt, konzervatív kevésbé volt. A harmadik kormány ugyancsak nagyon vegyes arcú, nagyon sok szociáldemokrata ihletésű gondolatot hoz be, például az univerzalizmus visszaállítása. Ugyanakkor nagyon sok minden kikerüli a figyelmét, tehát a szegények leírása vagy önhibását tételeze kifejezetten, hogy mondjam, a szó nem jó értelmében vett konzervatív értékek, amelyek a társadalmat megbontják. Ami a legrosszabb pillanatban az, hogy minden átpolitizálódik, a demokratikus intézményrendszerek gyengülnek, és ez a szociálpolitikát magát egyre inkább paternalistává teszi. Most már tulajdonképpen a miniszterelnök dönt el nagyon sok mindent.
Már a támogatások és a szegénység, vagy a szociális politika szempontjából is úgy gondolja?
Úgy látom, hogy nagyon erős az erre törekvés. Például a televízióban volt egy interjú, ahol éppen a gyermekvédelmi támogatásról volt szó, és hát rossz tájékoztatás alapján nem jó számok hangzottak el, de úgy, minthogyha ez magának a miniszterelnöknek a gondolat lett volna, hogy ez megváltozzon, hogy ilyen indexet számoljunk, stb. Tehát nem, nincs hangsúly azon, hogy az emberekkel konzultálni. Ez jellemző az egész nyugdíjrendszerre, már gyakorlatilag kész vannak a tervek, és én még mindig nem láttam semmilyen számítást, amely például arról szólna, hogy is ennek 10-20 év múlva mi a következménye, ki kap nyugdíjat, ki nem, mi történik azzal, aki nem szerezte meg a 20 évet, mennyibe kerül az egész játék. Tehát nincs információ.
De elvileg azzal egyetértene, hogy mondjuk a nyugdíjrendszeren valamilyen változtatásokat kellene tenni még a jelenlegiben is, tehát meg kéne reformálni a nyugdíjreformot.
De természetesen, de ezek a reformtervek már 1985 óta készülnek a nyugdíj főigazgatóságon. Rengeteg jó elemük volt, volt egy jóléti reformbizottság 1995-től, egy nagyon jó tervezetet készített a pénzügyminisztérium kivételével, minden minisztérium egyetértett vele, majd az egészet félretették, és jött egy teljesen másfajta dolog. Tehát hogy a nagyrend, nézze, a nagyrendszer az egy generáció közötti iratlan szerződés. Egy iratlan szerződést csak az tart érvényben, hogyha állandóan a nyilvánosság tudja, hogy miről van szó, és közösen megegyeznek, hogy ezt a szerződést így írjuk újra, vagy úgy írjuk újra. Ennek az elfogadottsága azon múlik, hogy bízzanak benne is, hogy tudjanak róla. Ez a reform lényege.
Várjuk az önök kérdéseit, észrevételeit a 483 26 26-os telefonszámon, és már is van egy hallgatónk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatót és a stúdió vendéget és résztvevőit, szerkesztőséget. Bennem némi szorongás, fenntartást vált ki akkor, amikor úgy gondolom, hogy pártközeli szakemberek mondanak véleményt, vagy éppenséggel elemeznek. Talán most egy pici különbséget teszek, mert rendkívül jó szakembert látlak önök vendégül, aki jelen pillanatban itt van. Mindjárt a beszélgetés elején azért szeretném kijelenteni, hogy elég nehéz beszélni a nap témájáról. Elsősorban azért, mert, és ezt kétszer aláhúznám, amikor most valamit mondok, hogy szerintem nagy valószínűséggel már jövő évi pénzeinket költik el. Na most, hogy kell-e szociális fordulat, hát hogy ne kellene, még annak ellenére is, bármennyire is a mindenkori kormányok a választás előtt különböző közérzet javító intézkedéseket tesznek, sőt, majd még hogy mennyit fognak, mindenképpen kell legyen, de a kérdés az, és itt a Zsuzsa asszony is nyilván felvetette, hogy ez milyen legyen. Számomra igazából, és talán az emberek számára ott kezdődik a fordulat, amikor megjelenik az épp test, és nagy valószínűséggel épp testben épp lélek van. De nézzük egy fontos követelményrendszert, és itt van megint csak egy kis szorongásom, hogy ne úgy hirdessük a szegénység ellenes programot, hogy az valójában majd szegény ellenes program lehet. Na de, amikor egy programról beszélünk, és itt nyilvánvaló a Zsuzsa asszony tegnap egy nagy pártnak a fórumán volt, és rengeteg tapasztalatot gyűjtött, sőt, hozzá is szólt, vajon egy pártprogramnak kell-e hirdetni, vagy egy kormányprogramnak különböző koalíciós társaságokkal megspékelve egy változást, egy szociális fordulatot, legfőképpen akkor, amikor a legnagyobb nem kormánypártunk Magyarországon ugyan tisztességgel meghirdeti a szociális fordulatot, de hát nyilvánvaló csak úgy lehet, hogyha ezt egyedül jelenti, illetve győz a választásokon, és a koalíciós társak ellenhatása nincs. Még egy gondolatot, és azt hiszem itt kérném a segítségét a Zsuzsa asszonynak, a szociális fordulathoz hozzátartozik, úgy érzem, egy olyan kritikán aluli mérőszámnak a megváltoztatása, amiről kívánok szólni, ez pedig a KSH, bár rendkívül korrekten a begyűjtött adatok alapján dolgozik, ez pedig a éves átlagkereset. Hogy miért nem lehet, vagy nem tudják, vagy nem akarják megoldani azt, hogy kivegyük a menedzsmentnek a 15-20%-os fölfele növekvő összegű keresetét, és tulajdonképpen egész más összegek jelennének meg a munkavállalóknál, illetve úgy mondom a szegényebbeknél, mert a munkavállalók azért nem olyan gazdag emberek, és egy más mérőszámmal, más ötvöző számmal számolna mindenkori kormány nem csak az inflációban, hanem a bérnövekménybe is. Azon kívül szeretném megkérdezni, mennyire lehet majd figyelembe venni a elkövetkezendő időben, és vannak itt nagyon rossz példák, a rögzítő tőkének a működését a jövőbe, mennyire lehet figyelembe venni a GDP és a GNI kölcsönhatásait, és egy nagyon fontos dolog búcsúzásképpen, azt hiszem a stúdió részvevő és a kedves hallgatók is egyetértenek, rendkívül sok munkahelyet kéne teremteni, természetesen, elsősorban hazai termékekből, hazai cégekkel. Csak egyetlen egy példát szeretnék említeni, hogy valójában mennyire igaz lehet ez. 2000 első negyed évében a Multik 83 milliárd forintot passzíroztak be a államkincstárba. Ehhez képest a munkavállalók 1000-rel milliárddal többet, persze ezt lehetne ragozni továbbiakba is. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen, hogy hozzászólt és elmondta a véleményét. Közben elmondom a telefonszámunkat, 483 26 26. Itt számos kérdés fölmerült, várjuk a Ferge Zsuzsa válaszát.
Az első kérdés az, hogy hogy lehetne több stabilitást teremteni a szociálpolitikában, jól lehet természetesen minden kormány saját festékkel is fest. Azt gondolom, hogy erre viszonylag jó példa például eddig az európai csatlakozási külpolitika, amelyhez a parlamentben ülő minden párt támogatást nyújtott. Tulajdonképpen majdnem a státustörvény is lassan-lassan ilyenné válik. Magyarán alapvető, a közjó alapvető kérdéseiben lehet közmegegyezés. Eddig nagyon sokszor az volt a probléma, hogy az egyik kormány erőből keresztül vert egy törvényt, a másiknak az első vagy második dolga volt az, hogy ezt megváltoztassa. Ha egy szociális törvényt 52%-kal fogad el a parlament, körülbelül garantált a vibrálás is. Tehát igazában hogy úgy mondjam, a közjó, és ebbe beletartozik az, hogy az intézmények maguk integrálják az embereket, hogy senki ne maradjon ki ilyen-olyan-amolyan szociális biztonsági rendszerekből, például a munkanélküli ellátásból, vagy a nyugdíjrendszerből. Ide tartozik az a kérdés, hogy ne legyen megalázó a feltételrendszer. Ide tartozik az a kérdés, hogyha a szegényeket, tehát az egész szegénység felemeléséről és beemeléséről van szó, akkor ez ne legyen szegényellenes. Ha ezekben a kérdésekben, még egyszer mondom, a közjó, a közös szolidaritás, a befogadó intézmények, a részvétel, a polgárok szabadsága, részvételi szabadsága, ellenőrzési szabadsága ügyében nincs közmegegyezés, akkor nem lehet nem vibráló és nem hol ezt, hol amazt kirekesztő szociálpolitikát csinálni. A munkahelyteremtésben teljesen igaza van, itt a probléma az, hogy azokban az országokban, ahol nagyon alacsony a munkanélküliség, ott a legtöbb munkahelyet a köz teremti, a helyi önkormányzatok és az állam. Nálunk egyre erősebb az a tendencia, hogy az állam maga egy viszonylag szűk réteg kivételével, például a portásokat, vagy a takarítókat, vagy a nővéreket arra készteti, hogy szerződéses viszonyban, nem alkalmazotti viszonyban, hanem magánvállalkozói szerződéses viszonyban lépjenek vele, ami egy csomó biztonságot aláás, és nem teremt munkahelyeket ott, ahol a közpénzéből lennének munkahelyek teremthetők. Ausztriától Dániáig ez a fajta rugalmasság segít a munkanélküliség csökkentésében, és egy csomó biztonság megteremtésében.
És volt ugye még egy kérdés, hogy az átlagkeresett változása mennyire tényleg a valóságot tükrözi, hiszen a nagyfőnökök nagyobb bérnövekedése
benne van. Hát az átlag az egy olyan valami, mert benne van az alja is, meg a teteje is. A probléma az, hogy közöle elég adatot a Központi Statisztika Hivatal a részletekről, arról, hogy mennyit keresnek a férfiak és a nők, a vezetők és a segédmunkások. Általában a leggyakrabban közölt adat az, hogy a pénzügyi világban mennyivel magasabb tehát ágazatonként közlik az adatokat, de a szórásokról ritkán és kevés adat jelenik meg, de ami megjelenik, arra érdemes odafigyelni, mert ott mindez kiderül. Még egyszer mondom, sajnos itt is kevés az adat.
Van egy másik hallgatónk is a vonalban. Halló!
Igen!
Jó napot kívánok, hallgatjuk a kérdését!
Jó napot kívánok! Kovács Gáborné vagyok. Szeretném üdvözölni a kedves Zsuzsa asszonyt, és ott a dolgozókat. Kedves szociológus hölgy, kérdésem lenne a szociális politikával szembe, amit annyit hangoztatnak, például az, hogy munkanélküliség, munkaerő hiány van Magyarországon, 100 000. Nem igaz. Az se igaz. Mert vidéken nem tudnak elhelyezkedni az emberek, mert nem tudnak ingázni, amit keresnek, rámenne az úti költségre, például, és a független kisgazdapárt semmit nem tesz, sőt, megész megnyomorította a vidéki dolgozókat, akik a földön dolgoznak. Tudom, mert az én rokonaim vidéken vannak, például Miskén, hát ott az emberek a Tisza-Duna között nyomorognak az emberek, mert nincs munka lehetőségük, csak a föld. azt meg a független kisgazdapárt, azt meg elutazgatta a pénzt. Úgyhogy még a másik szociális politikához szeretnék hozzászólni, az idősekhez, a nyugdíjasokhoz. A férjem és én már 80 éven fölül vagyunk. Nekem a havi gyógyszerellátásom 32 ezer forint, és a nyugdíjam meg 39 ezer forint. Kérem, nem kapok egy közgyógyellátást, pedig súlyos szívbeteg vagyok, és mozgássérült. A férjem szintén mozgássérült, mert leesett a háztetőről, és összetörte magát, úgyhogy éppen csak, hogy tud menni. És a nyugdíj 48 év munka után csak 45 ezer forintot kap máma. Na most az ő nyugdíja az elmegy a közköltségekre, először is a villanyra, akkor a biztosításra, a kuka, a kéményseprő, a víz, a csatorna és a kocsinak a biztosítása, meg a benzinre. És a tüzelő még nincs sehol. A tüzelő nekünk évente, ebben az évben kiszámoltuk, hogy 260 ezer forintba kerül. Hát hogy tudjuk mi abból a kis nyugdíjból, nekem nem marad a nyugdíjamból havonta körülbelül olyan 6 ezer forint, ha gyógyszert kiváltom. Szóval meg vagyunk egyszerűen. És ez nem csak én vagyok így, hanem az öreg nyugdíjasok, akik már így öregek, mint mi, és semmiféle szociális segélyben nem kapunk, nem részesülünk.
Köszönjük szépen, hogy hozzászólt. Azért sietünk, mert vannak még más hallgatók is itt a telefonban, és elég sok kérdés fölmerült, amire Ferge Zsuzsának válaszolnia kellene.
Kedves hallgató, köszönöm a hívást, és mindenek előtt jobb egészséget önöknek. Minden igaz, amit mondott, és minden iszonyatos probléma. Azt hiszem, hogy azok közül, amiket mondott, a munkaerő felesleg és munkaerő hiány mindig együtt van. A probléma az, hogy nálunk bizonyos szakképzettségekből van hiány, tehát a hangsúly azon kéne legyen, hogy szakképzettséget adni. A legsúlyosabb, amit mondott, az a gyógyszerkérdés. Ön kérhet és kaphat közgyógyellátást méltányossági alapon, a súlyos betegségre hivatkozva. Ezt az önkormányzatnál meg kellene kérdeznie. Ez sem fog megoldani minden gondot. A következő kormányra vár a gyógyszerek egy olyan fajta szabályozása, ami felülről korlátozza a betegeknek a gyógyszer kiadásait, ahogy ez a legtöbb országban létezik. Nehéz és bonyolult kérdés. Önmagamat szeretném egy ponton helyesbíteni, arra a kérdésre, hogy a családok központban legyenek-e, vagy sem, amire egy ilyen furcsa választ adtam, hogy mindenki a központban kell, hogy legyen. Ez természetesen lehetetlen, és ezért valamilyen prioritás, valamilyen sorrend mégiscsak kell. Én magam azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a gyerekek, de minden gyerek, nem gazdag gyerek, meg jobb módú, meg szegény gyerek, minden gyerek ne legyen kilakoltatott, ne legyen éhező, és az iskolák gyerekpártiak legyenek. A következő mindazok, akik valóban az önhöz hasonló körülmények között élnek egészség, nyugdíj, vagy alacsony nyugdíj, vagy fogyatékosság, vagy egyedüllét okán, itt valamilyen közösségi építőrendszerre lenne szükség, meg néhány olyan intézkedésre, mint amit mondottam.
Van egy másik hallgatónk is a vonalban, hello!
Jó napot kívánok, Goldner Ibolya vagyok, az Értelmi Fogyatékosok Budapesti Szövetségnek az elnöke. A Ferge Zsuzsától azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye arról, ami most készül új törvény, hogy a fogyatékos 18 éven felüli fiatalokat, meg hát idősebbeket, családban otthon nevelő szülőket akarják jelenleg gyámság elé helyezni, oly módon, hogy a szülők megkérdezése nélkül akarják kötelezővé tenni, hogy minden fogyatékos gyámság alá helyezzenek, és akkor innentől kezdve a szülő az nem a gyereknek a szülője, hanem a gyereknek a gyámja, és akkor a gyámot az pedig havonta előállítás terhe mellett elszámoltatni kívánják. És ez most nekünk rettenetesen borzasztó kérdés, mert ez gyakorlatilag a mindennapunkat, gyakorlatilag a saját személyünket oly mértékig befolyásolja és oly mértékig megalázza, mi, akik hosszú-hosszú éveken keresztül soha minket senki meg nem kérdezett, hogy mire lenne szükségünk, hogy miért fázunk, hogy miért vagyunk éhesek, és most azt a nem túl magas támogatásba ilyen borzasztó módon bele kívánának szólni. Nagyon szépen, kíváncsian várom a válaszát, és köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm a kérdést. Nem tudok a készülő törvényről. Amit elmond, az abba a képbe illeszkedik, hogy a magánügyekbe is egyre inkább belekíván a politika avatkozni. Nem tudok kapásból véleményt mondani. Egész biztos, hogy ez a fajta elszámoltatás abszurd, és jog, feltehetően sok jogtipró gyakorlathoz fog vezetni, de nem tudok igazán válaszolni. Engedje meg, hogy megnézem a törvényt és a törvényjavaslatot, és tájékozódjak. Így, ahogy ön elmondja, ugye egy-két dolog van benne, egyfelől a fogyatékosok jogainak védelme, hiszen lehetnek olyan körülmények, amelyek mellette szükséges, másfelől a magánéletnek, a magánéletbe való olyan beavatkozás, ami megalázó és felesleges. Hogy lehet ezt a kettőt szétválasztani, ezt kellene közelebbről megnézni.
Vonalban van még?
Halló?
Igen.
Csak az a kérdés, hogy ez egy milyen stádiumban lévő törvényjavaslat, tehát az előkészítésnek milyen stádiumában van az ön tudomása szerint akkor?
Na most én úgy tudom, hogy az értelmi fogyatékosok országos érdekvédelmi szervezete az érintett szülőket egyszerűen nem hajlandó tájékoztatni arról, még engem, a budapesti elnököt se, hogy ez milyen stádiumban van, és mi szülők úgy tudjuk, hogy ezt a parlament már elfogadta, és már a közlöny gyakorlatilag nyomdában van. És semmi egyebet erről nem tudunk. Csak azt, hogy borzasztóan félünk, és nagyon föl vagyunk háborodva, és hát nem ragozom tovább, mert ez így érthető.
Akkor mind a kettőnknek azt javasolom, hogy próbáljunk meg tájékozódni, és ha valóban ez történt, akkor azt hiszem, hogy a civil mozgalmakra hihetetlenül nagy szükség lesz. Hadd ajánljam fel a Szociális Szakmai Szövetség segítségét is a törvény értelmezéséhez és alkalmasint a szószóláshoz.
Köszönjük szépen, hogy telefonált nekünk, és elmondta a véleményét, és van egy hallgatónk a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Gyapjas Antal vagyok, és azt szeretném kérdezni Ferege Zsuzsától, hogy ön szerint lehetséges-e, hogy 5 éven belül megszűnjön a nyugdíjkorhatár, avagy csak visszaállítsák a régi 60-55 éves kort, vagy csak jönnek a választások, és azért dobták ezt be.
Köszönjük szépen, hogy telefonált, hallgatjuk a választ.
Azt gondolom, hogy teljesen lehetetlen megszüntetni a nyugdíjkorhatárt, főleg akkor, hogyha nem változtat a rendszer azon, hogy aki nyugdíjban van, az már nem fizet, tehát teljes állásban foglalkoztatható, és nem fizet járulékot. Ez egy pillanat alatt, egy éven belül romba dönteni a nyugdíjrendszert. A nyugdíjkorhatár csökkentésére kevesebb esélyt látok, mint arra, hogy egy valóban bevezetődjön egy kicsit rugalmasabb rendszer, alkalmazkodván az egészségügyi állapothoz és valamilyen fajta saját elhatározásoktól, de ez sokkal inkább választási fogás, mint bármi más. Nincs, tehát ha végig számolja az ember, hogy ami elhangzott, annak melyek a pénzügyi következményei, az egy totális csőd néhány éven belül.
Közben érkezett egy SMS üzenet is, azt mondja az egyik hallgató, hogy ha így folytatódik, akkor itt latin-amerikai szint lesz. Nem tudom, hogy ehhez van-e hozzáfűzni valója Ferge Zsuzsának.
Nagyon erősek Magyarországon az európai hagyományok is, szerencsére, mindenféle rendszerekben. A társadalom kettészakadása valóban mutat latin-amerikanizáló jeleket, éppen úgy, mint a túlságosan erős központi hatalom, de én azt gondolom, tehát ez a veszély kétségkívül fennáll, de e pillanatban még nagyon sok mindent lehetne tenni, hogy ezeket a veszélyeket elkerüljük. Az egyik kérdés természetesen, még egyszer mondom, az a kirekesztésmentes világ, amely ugye nem arról szól, hogy az emberek dolgozzanak és tanuljanak, hanem hogy legyenek munkalehetőségek, legyen tanulási lehetőség, és igazából még egyszer mondom, ne csak retorikában. Tehát az egyetemi hallgatók elmondják, hogy ez az ingyenes továbbtanulás, ez iszonyatosan drága, gyakorlatilag ez is a középiskolai sokak számára megengedhetetlen, nem épülnek kollégiumok, az ingázás költségeiről már volt szó, tehát ilyen körülmények között nagyon nehéz ezeket a leszakadási folyamatokat kikerülni, de még lehet.
Van egy újabb hallgatónk a vonalban, halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Zsuzsa asszonyt, és üdvözlöm a slábot. Nekem egy pár darab ilyen észrevételem lenne, vagy javaslatom, vagy például a nyugdíjas szociális hálót hogy lehetne bővíteni, mert szűkíteni. Például a nyugdíjbiztosító önkormányzatoknak biztos, hogy van egy adatbankja. Ott minden önkormányzat lekérhetni az ő településen lévő nyugdíjasoknak az adatait, és egy nyugdíjas segítő szolgálatot alakítanák ki, hogy kimennék minden nyugdíjashoz, és megkérdezem, mi a problémája. Mert itt a környékben, Csepelen lakok, hogy senki nem jön, hogy megkérde, kinek mi a problémája. És sok-sok dolgot meg lehetne oldani, hogy milyen lehetőségé vannak a nyugdíjasoknak, mit vehetnének igénybe. És mert az, hogy bemegy az önkormányzat, az beáll sorba, vagy valami, az a 90%-a nem teszi meg a nyugdíjasoknak. Meg lehetősége lenne rá, és lenne olyan, mint a családsegítő szolgálat, minden nyugdíjas megkeresnének, mi a problémája, és ilyen problémák, hogy a Zsuzsa asszony mondta, hogy például a közgyógyi ellátásban milyen lehetőségei vannak, és ami lehetőségben mindent ismertetnének vele, és személyesen kimennének, és sokkal korrektebb módon el lehet intézni a dolgot. És akkor nem lenne az, hogy sérteni egy nyugdíjasnak a, mit tudom én, önérzetét. Nekem ez a véleményem.
Nagyon fontos kérdés, már utaltam itt arra, és azt hiszem a szocialistáknál, minthogyha készülne is egy ilyen terv, amitről ön beszél, azt tulajdonképpen úgy hívják, hogy közösségtervezés, közösségi önfejlesztés, és valóban olyasmit jelent, hogy a közösség minden, a közösségen lakóktól, minden egyes embertől megkérdezni az ő szükségleteit, az ő közösség, a közösség fejlődésére vonatkozó igényeit, és aztán ezt valahol állami és közös forrásokból, és valamilyen kidolgozott, elsősorban, másodszorban fontos tervezet szerint ugyanazzal a közösséggel el is fogadtatni, és valahol elkezdeni megvalósítani. Kanadában ez a fajta közösségtervezés és fejlesztés rendkívül jól látszik működni. Angliában, Dániában, igen sok más országban ez az alulról, fölülről egyszerre szerveződő rendszer jól működik. A nyugdíjasok és idősek ezen belül nagyon fontos prioritást jelentenének. Köszönöm a kérdést.
Ez nem elsősorban civil szervezetek feladata? Tehát ez ön szerint biztos, állami feladat?
Az állam tulajdonképpen mi vagyunk. Pontosabban csak akkor érvényes egy állam, ha mi vagyunk, és van a központi állam, meg van a helyi állam. Ez egy olyan feladat, amelyik közös lenne a helyi önkormányzat, a helyi civil szervezetek erőfeszítéseiből, és tulajdonképpen mindenki részvételével építkezik a terv, amelynek bizonyos forrásait és szabályait és stb. Tehát a központ segíti, szervezi, biztosítja, garantálja. Tehát mindenféle, ugyanakkor az egész régiónak nagyon fontos szerepe van ebben, hiszen egyre inkább nem a központ, hanem a régiók lennének azok, amelyek valahogy a saját települései közötti kapcsolatokra és azoknak a fejlődésére figyelhetnének. Tehát azt gondolom, hogy ez egy oda-visszacsatoló kapcsolatrendszer kellene, hogy legyen, és ez a fajta közösségi tervezés, még egyszer mondom, igazi, rendes demokrácia nélkül elképzelhetetlen.
Újabb hallgatónk van a vonalban.
Halló, jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék a Ferges Zsuzsától, hogy milyen rendszer az, amelyik értelmiségi vagyok, és felül, középen, alul mosakodom, és utána a vizet elteszem, hogy leöntöm a klotyót, most mindegy, teljesen mindegy. Milyen rendszer az, amelyik az öregeinek nem ad annyi méltóságot, hogy szépen öregedjenek meg, most nem tudok mit mondani.
Köszönjük szépen. Igen, köszönjük szépen, hogy telefonált, és elmondta a véleményét. Ez egy rövid kérdés volt.
Szívbe markolóak ezek a kérdések, tudnélik. Ugyanakkor a különböző felmérések ugye állandóan elmondják nekünk, hogy az idősek nem tartoznak a rendszerváltás vesztesei közé. És ebben az adásban már egy sor idős megszólalt, hogy nem tudják a saját életüket fedezni a nagyon alacsony nyugdíjból. Azt hiszem, én ezt régóta tudom, és erről már sok vita volt erről a kérdésről, hogy mi igaz a statisztikákból, és hogy válaszol ez a valóságra. Azt gondolom, hogy önöknek igazuk van. A nyugdíjak radikális emelése anyagilag nyilvánvalóan megoldhatatlan, de az, amit itt az egyik hallgató javasolt, hogy ilyen, hogy mondjam, célra célra szóló segítségekkel és a szükségletek ismeretével, természetesen sokkal több forrással azon segíteni, ami a probléma, ez azt hiszem alapvető.
Tehát például a gyógyszer.
Például a gyógyszer. Például a víz, például a közkiadások, és folytatható a sor.
Újabb hallgatónk van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Pap Ferenc vagyok. Zsuzsa asszonytól szeretném megkérdezni, hogy a vakok személyi járodéka, szociális járodéka, ez mikortól és milyen mértékben fog változni?
Sajnos nem tudok a kérdésre válaszolni, nem tudok arról, hogy ez emelkedne. Akár az inflációval, akár a nyugdíjminimummal, sajnos nem tudok válaszolni.
És egyébként hogyan alakultak a különböző fogyatékosok számára adott lehetőségek, itt most kormányoktól függetlenül az utóbbi időszakban?
Még egyszer mondom, van egy viszonylag jó esélyegyenlőség törvény, amelyben a fogyatékosság jogán biztos, elvileg biztosított egy személyre szóló, tehát egy egységes összegű ellátás. Ezt most úgy tűnik, hogy az emelt összegű családi pótlék látszott kiváltani azoknál legalábbis, akik családban élnek, mert az a pillanatban magasabb, mint a fogyatékossági pótlék. Mind a kettő rendkívül alacsony. Nem tudok olyan tervről, amelyik ezt korrigálná. A törvénynek egy nagyon jelentős része a munkához segítése, egy másik jelentős része a közlekedés segítése. Nem tudom, nincs információ arról, hogy halad az akadálymentesítés, nincs információ arról, hogy különös figyelem fordulna, például arra, hogy a fogyatékosok hogy álljanak munkába. Bizonyos csökkent munkaképességűeket foglalkoztató vállalatok helyzete nehezedett, lehet, hogy sok minden jó is történt, semmiről sajnos nem tudok.
Ugye a nyugdíjakra visszatérve ez egy örök probléma volt, hogy mennyiben kell a nyugdíjak emelésénél az ország gazdasági, éppen aktuális gazdasági helyzetét figyelembe venni. Voltak ezek a különböző indexálási módszerek. Ezekről ön mit gondol, hogy kell-e ezeken változtatni?
Azt gondolom, hogy kell. Természetesen az ország erőforrásait figyelembe kell venni. Azért hangsúlyoztam, hogy ez nem állami nyugdíjrendszer, mert majdnem az utolsó fillérig a járulékokból fedeződik, tehát az emberek fizetik be önmaguk után, illetve a munkáltatók az emberek után. Ez a mi pénzünk. Az indexálással az a probléma, hogyha megmarad a svájci indexálás, amit az eredeti, a 97-es törvény két évvel csúsztatott volna, az Orbán kormány már első évben bevezetett, és ez elég jelentős kárt okozott a nyugdíjasoknak. Ez hosszú távon katasztrofális következményekkel jár. Ha csak 1,5%-os a reálbér emelkedés, akkor 20 év alatt 30%-kal eltávolodhat a nyugdíjszint a kereseti szinttől, ami a nyugdíjasok régi szóval relatív elnyomorodását jelenti. Tudnélik, nem csak arról van szó, hogy hány forint a nyugdíj, hanem arról, hogy az általában a szükségletek hogyan változnak, és ezek a struktúrák hogy változnak. Tehát a svájci indexelést mindenképpen vagy össznemzeti termék, vagy nettó nemzeti termék, vagy bérkövetővé kell visszaállítani. Ez is a generáció közti szolidaritást jelenti. Egyébként semmiféle magánnyugdíj és semmiféle egyéni megtakarítási számlán gyűjtés ilyen csodát nem tud csinálni. Ilyet csak egy szolidarisztikus nyugdíjrendszer tud.
És mit gondol azokról az ötletekről, amelyeket szintén a kormányfő említett meg, tehát hogy a nagy tömegek által állami nyugdíjrendszernek nevezett, tehát a klasszikus TB nyugdíjrendszerben is egyéni számlákat kellene beiktatni, tehát hogy az emberek számára sokkal inkább követhetőbbé váljon, hogy hova, mennyit fizetnek, és mennyi halmozódik fel a számlájukon, és különböző pontrendszerekkel számolnák ki a nyugdíjat.
Nem világos, hogy pontrendszerről beszélünk, vagy befizetésekről. A pontrendszeres elszámolás létezik Németországban, Franciaországban, régóta javasoljuk. Ez valóban az mindenkori átlagkeresethez viszonyítva azt mutatja meg az embereknek, hogy mennyit gyűjtöttek össze. Ha forintot írják jóvá, a világon semmit nem jelent, mert az a kamatok változnak, a hozamok változnak, tehát az árindex iszonyúan változik, a forintban összegyűjtés az semmiről nem tájékoztat. De még ha tudom is a pontokat...
A magánnyugdíjpénztáraknál azért erről tájékoztatnak.
Igen, de mit mond ez az embereknek? Ebből fogalmuk nincs, hogy ettől mennyi nyugdíjuk lesz. Tudnék, nem tudják kiszámítani, hogyha mindez átváltódik életjáradékra, akkor az mibe kerül, és mennyi, és a saját korosztályuk várható élettartamától függ, hogy mennyi lesz az a nyugdíj, amit kapnak. Általában egy életjáradékra átváltás a begyűjtött tőke 5-20%-áig terjed, erről az embereknek fogalmuk nincs. Attól, hogy tudom, hogy mennyi pénzt vagy pontot gyűjtöttem össze, nem tudom, hogy mennyi lesz a nyugdíjam, ez tudnélik, nem egyszerűen kiszámítható. Az eddigi nyugdíjrendszerek úgy működtek, hogy azt mondták, hogy az életed átlagkeresetének a 70%-át kapod, és ezt indexáljuk. A mostani nem mond erről semmit, azt mondja, hogy a begyűjtött pénzed után kapsz, ez pedig a közbülső hozamok, véletlenek, gazdasági válságok, infláció, stb. Függvénye. Tehát abból, hogy tudom, hogy hány pontot gyűjtöttem, fogalmam nincs, hogy mennyi lesz a nyugdíjam. Itt egy óriási csapda van, ugyanakkor egyetértek természetesen azzal, hogy az embereket tájékoztatni kell, de nem csak a begyűjtött pontokról, hanem arról is, hogy ebből kérem, hogy lesz nyugdíj.
Tehát mi a megoldás, akkor se pontrendszer ne legyen, se pedig az aktuális rendszer nem maradjon meg?
Az aktuális, a pontrendszer jó, nem azt mondtam, hogy nem jó a pontrendszer, legyen pontrendszer, tudjunk róla, csak éppen ki kell dolgozni és informálni kell azokról a szabályokról is, ahol az összegyűjtött, mondjuk úgy, hogy élettőkéből most már életjáradékszerű nyugdíj lesz, hogy ez szolidarisztikus alapon megy, hogy ezt az özvegy, az árva, stb. Megkapják-e, hogy 20 év alatt kimerítem, vagy ha 30 évig élek, még az utolsó 10 évben is kapom, ezek mind fennálló lehetőségek. Tehát például lehet olyan rendszert csinálni, hogy azt mondom, hogy 20 évre, tehát nem kérem, hogy egy drágább életjáradékot számoljanak ki, ami életem végéig tart, hanem azt mondom, hogy 20 évvel megelégszem, ha még tovább élek, akkor nem lesz nyugdíjam.
Ez is sokkal rugalmasabbnak.
Ez egy létező technika, mindenféle rugalmasságok létezhetnek, és az embereknek nagyon pontosan kellene tudniuk, hogy számukra melyik a jobb és a rosszabb. Még egyszer mondom, erről egyelőre nem csak az embereknek nincs információjuk, hanem azt gondolom, hogy a hivataloknak sincs.
Köszönjük szépen, Ferge Zsuzsát hallották az elmúlt egy órában, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt egy órában kérdeztek tőlünk a különböző telefonszámainkon, most néhány másodperc múlva hírek következnek.